Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal Dzsida Jenő jó néhány versét fogom elolvasni. Természetesen nagyon nagy kínban voltam. Melyik maradjon ki? Melyik kerüljön bele? Mert az időnk az elég behatárolt. Végülis a legnagyobb versét, a Salmus Hungaricust kihagytam. Mert veszélyben úgy tettem, hogy két strófát elmondtam belőle, de az nagyon fokhíjas volt. Harmadikkal meg már nagyon hosszú idő eltelt volna, és vannak más versek, amelyek talán majd pótolják ezt valamennyire. Hát rögtön kezdem néhány verssel. Talán annyit mondanék a költőről, hogy készítettem egy rövid, nem én készítettem, hanem Lang Gusztáv írását mentettem le. Ilyen szempontból szombathelyi illetősége is van Dzsidának, hiszen Lang Gusztáv az egyik legnagyobb dzsida szakértő. Itt tanít, már nyugdíjas, de gondolom, hogy még tanít a tanárképzőn, kiváló ember. Ő is ugyanott született Szatmár Németiben, csak hát nyilván jóval később. Dzsida Jenő 1907. márciusában született, és nagyon fiatalon, 31 éves korában halt meg. A gyerekkori született szívbetegsége volt, tudták is, hogy állandó életveszélyben van. Ez érezhető a versein is, hiszen állandó, ha úgy tetszik, halálfélelemben élt, mert bármikor bármi elvihette, és 38-ban is tulajdonképpen egy influenzát kapott el, vagy valamilyen fertőzést, és ezt már nem tudták kezelni, pedig a legjobb kezekben volt kolozsvári zsidó kórházban, de nem tudtak rajta segíteni. Győrhöz is van kapcsolódás a Dzsida családnak. Az édesapja mérnök tiszt volt a császári hadseregben, és volt, amikor Győrben is állomásoztak. És Győrben élt Dzsida Jenő öccse, Csengeri Dzsida Aladár, kiváló táncos, komikus színész, kisgyerekkorom óta ismertem. És hát most nézzük meg a verseit. Merre száll? Madár zeng, s villan az égen, fut árnya sötéten a réten, fent tűzben két lila szárny ég, lent hamuszürke az árnyék. Röghöz tapadt életem, ó jaj, szállni be bús örök óhaj. Örök, de örökre hiába, embernek földön fut aláva. Valahol fenn két vila szárnyék, rohanok mord és rideg árnyék, botladozom magam összesebezve, messzire, messzire, messze. Ó, merre száll az a langytal, az a fényes mennyei angyal, kinek lila szárnya ragyog, kinek én csak az árnya vagyok. Sajnálom őt. És néha messzebbről látom őt, aki most hozzátok beszél. Látom, amint a hűvös szalomban lassan cigarettára gyújt, s fáradt csöppen ajkáról a szó. Látom arcának kora ráncokat. Látom kusza erőtlen haját. Látom, amint lemegy a lépcsőn, s a kövezeten konga lépte, s a háta csüggetten előre hajlik, s a két karját lóbálja szerencsétlenül. Látom, amint egyedül baktat keresztül a sötétedő sétatéren, felöltőjét nyitogatja a szél, s kajlakalapja ereszként csurgatja az egyhangú tavaszi eső. És olyankor nagyon, nagyon sajnálom őt. Gyöngék imája. Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló görönyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, tehely könnyű, és szinte-szinte semmi. És én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzám emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Tehát ezek az önmagában vívódó versek is mutatják, hogy Zsida költészete, amikor konkrétan nem is istenes versről van szó, akkor is Isten körül forog a gondolatai. Nagyon komoly hívő római katolikus nevelést kapott, és komoly hívő fiatalember volt, és nagyon-nagyon számított az Isten segítségére, mert sose érezte magát különnek többeknél, pedig az volt sok szempontból. A nagy kortársai voltak, akár József Attilát, vagy bárki mást is említhetnénk, de Zsidának annyira sajátos stílusa volt, és annyira az irodalom történet nagyon szegényebb lenne, hogyha Zsida valamiatt nem került volna felszínre. Volt rá esélye, hogy ne kerüljön felszínre. Ugye Trianon után Erdélyben nem volt olyan könnyű az élet a magyaroknak. Volt olyan például, hogy érettségi előtt nem sokkal az iskola igazgató az ország összes gimnáziumából ki akarta záratni egy állítólag irredenta verse miatt. Nem írt irredenta verseket egyáltalán. Aztán egy ügyvédet fogadtak, és az ügyvéd végül is sikerült, először megeskedte jelenőt, hogy ebben tényleg semmilyen bántás nem volt a román emberek felé. Ő megígérte, hogy nem volt, és így sikerült elintézni, hogy ne zárják ki. De teljesen tönkretette volna a diákok karrierjét. És érettségén is, ha jól emlékszem, azt hiszem le van írva ebben az életrajzban, 25 gyerek közül 4-en kaphattak érettségét. Tehát most hiába, hogy ki hogyan felelt. Tehát ahol lehetett, belépve törték az útjukat. Ugyanakkor Zsida Jenőben nem volt a román emberekkel szemben semmilyen ellenérzése. Ezt a versét, a Salmus Hungaricus, amit végül is kihagytam. Ezt is csak azért írta meg, mert már nagyon-nagyon piszkálták a magyar írótársai, hogy miért nem írsz valamit. És valami nagy keserűségében megfogalmazta ezt a verset. Egy Átok Zsoltárra fogalmazta meg az a refrénje, de tulajdonképpen ez ugyanaz, mint amit Kodály megzenesített a számus, tehát ugyanaz a magyar Zsoltár, tehát így lehetne nevezni. Például volt egy eset a Nemzeti Színházban, az ottani Magyar Színházban, a rendező megkérte Zsida Jenőt, hogy egy darabot írjon meg, tehát színpadra alkalmazzon, és egy román zeneszerzőt jelöltek ki, és ennek a román zeneszerzőnek a nevét, mert ragaszkodott ehhez a zeneszerzőhöz Zsida Jenő, hogy akkor jön a darabot, hogyha ő szerezheti a zenét, és ez a román zeneszerzőnek magyarosították a nevét Baracskaira, és Zsida tiltakozott, és nem engedte. Azt mondta, hogy akkor nem vihetik színre a darabot, hogyha nem a román nevét írják ki. Tehát nagyon-nagyon távol volt tőle a nacionalizmus. Néhány igeverset írtam ki Máté evangéliuma 16. fejezetében, például a 20. vers, ami nagyon is alkalmazható Zsida Jenő életére, hiszen Máté evangéliuma 16. fejezetében, a 24. versben ezt mondja Jézus a tanítványainak: ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Zsida, ismétlem, nem vallásként gyakorolta a kereszténységet, hanem tényleg a szónak egyetemes értelmében volt ő általában keresztény gondolkodásában, és valóban Krisztus követő volt. hit mélyen a 2. Korintusi levél 3. fejezetének kijelentésében. Tehát a 2. Korintusi levél 3. fejezetében a 18. vers. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát ez is egy nagyon érdekes megfogalmazás a Szentírásban. Valaki itt megjegyezte, hogy milyen szép fiatalember volt. Tehát valóban az ő arcán tükröződött a szelídség, az egyenesség, nagyon szerette a természetet. És a 11. fejezet 2. Korintusi levélben, 29. verse pedig ezt mondja: ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Lépten nyomon felfedezhető a verseiben a másokkal törődés, a mások terheinek a hordozása, a mások fájdalmainak a megfogalmazása. Valami küldetése volt Zsida Jenőnek, ő ezt így fogta fel. Templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igellelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólomkarika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit moklepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan húnyt szemegödre. De ki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét! A következő verselé egy megjegyzést muszáj tennem. Szerelmes versnek tűnik, de ezt Istenhez írja. Ez teljesen egyértelmű a szövegkörnyezetből és a saját vallomásából. Arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vén terem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdott a rég a földi vágy sarát, már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szerint mosolyjal lelkét kinelli. Úgy szerettélek én is, lámpásom esteli, halvány fénye mellett megörökíteni. Drága arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem, világ legszebb virága. Krisztus. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek. ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már. Hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál. Szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor az éjség síradon völgyei, s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lámpjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora, sovány, széltől, naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Érdekes dolog, hogy általában a népegyházakban, a hagyományos egyházi világban nem igazán foglalkoztak a bibliai kijelentésekkel. Nem igazán foglalkoznak Jézussal, hogy Jézusról pontosan mit mond a Szentírás. Sokkal nagyobb erővel hat a hagyomány, sokkal nagyobb erővel hat a korábbi tudósoknak, teológusoknak a véleménye, és ezzel szemben Zsida Jenő, nem tudjuk, hogy honnan, miért, de egy olyan tökéletesen biblikus Krisztus képet festít meg, és hogy a verset ki is fejezi, ellentétben azzal a fajta Krisztusképpel, amit sok-sok keresztény maga előtt lát. Pedig Jézus valóban így történt, emberi lett. Igaz, ő alkotta a világot, ő a világ teremtője, a föld teremtője, az embert is ő alkotta meg. De János evangéliuma első fejezetének első három versét bizonyára valakinek Szentírás volt már a kezében. Biztos, hogy olvasta, ismerik sokan. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Jézus eljött a földre földi édesanyától megszületve, de első ránézésre senki nem mondhatta, hogy ő Isten fia. Kívülről olyan volt, mint bármely más kisgyermek, és felnőttként is, mint bármely más fiatalember. Mondjuk kivéve a tekintetét, mert a tökéletes bűntelensége biztos, hogy ragyogott a szemében. És a mások iránt érzett szeretet, aggódás, és a másokkal való törődés. Tehát azt láthatjuk, hogy amikor folytatja tovább a prológus, hogy és az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, hogy ezt János írja le. Valóban egy egyetlen alkalommal Jánosnak, Jakabnak és Péternek, amikor fölmentek egy magas hegyre, csak négyen, a három tanítvány és Jézus, megmutatta Jézus nekik az ő dicsőségét. Mikor Mózessel és Illéssel beszélt Jézus a hegyen, és a három tanítvány sajnos ekkor is elaludt, illetve ekkor már elaludt, majd aztán később a Gecsemánéban is, de amikor fölriadtak és látták ezt a gyönyörűséget, akkor teljesen meg voltak lepődve. Péter azt mondja, hogy Uram, építsünk három hajlékot, saját magukról is feledkeztek. Egyet neked, egyet Illésnek, egyet Mózesnek. Lenyűgözte őket, és erre hivatkozik vissza János. Láttuk az ő dicsőségét, ő valóban Isten volt. De azért nem láthatta mindenki, mert Jézus úgy élt itt a földön 33 éven át, mintha csak közönséges ember volna. Pedig Isten volt. Másokért mutatott be csodát. Másokon hatalmas isteni erővel segített. de önmaga érdekében soha nem engedte meg, hogy a legkisebb előnye is legyen bármelyikünkkel szemben. Azt olvasom a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7-től 9. verséig, talán hadd idézem fejből, ki az ő testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könyvhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálnak testét. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Annál hatalmasabb Jézus megüresítése, hogy a Filippi levél mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, halandóvá tette magát, hozzánk hasonlóvá tette magát, hogy bennünket megválthasson. És amikor ott volt a Getsemáné kertben, és már-már alig-alig bírta elviselni az iszonyatos szenvedést, hogy az atyától el kellett, hogy szakadjon, mert a mi bűneink terhelték, mintha ő követte volna el, visszamehetett volna a mennybe. Hát most komolyan kérdezem. Az, aki Lázárt föltámasztotta, lejöhetett volna a keresztről? Komolyan kérdezem. És nem tette meg. És abba gondoljunk bele, hogyha, ahogy Jézus maga a hegyi beszédben elemzi a 10 parancsolat néhány parancsolatát, és azt mondja, hogy ha már gondolatban vétkezünk, az már bűn. Emlékszünk erre a néhány magyarázatra, hogy megmondott a régieknek, én pedig azt mondom. Ezek szerint, ha Jézus nem szóval hívja a mennyei angyalokat, hanem csak egy ilyen gondolat megfogalmazódik a fejében, hogy angyalok, nem bírom tovább, gyertek. Elhiszik, hogy azonnal ott lett volna egy regiment angyal? A gondolatot nem engedte meg magának Jézus. Pedig ugyanezt a 4000 éve legyengült emberi természetet vette magára. Ebben az egyszerű zsida versben ezt olvashatjuk. Pontosan ezt a Jézus képet olvashatjuk, és ez a Jézus kép volt Zsida Jenőben, és ez adott neki nagyon sok erőt, hogy akkor neki is lehet küldetése, és neki is lehet feladata. János Evangélium a 10. fejezetében, a jó pásztor példázatában, példabeszédében, amikor azt mondja a 10. versben, a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Tehát ez az Isten nem csak azt mutatta be, hogy ha mi szembefordulunk a bűneinkkel, megbánjuk, ő akkor lefizette azért az árat, és megszabadít belőle. Hanem azt is bemutatta, hogy ha mi megtanulunk ő ránézni, megtanulunk Istenben bízni, akkor felszabadult életünk lehet. Jézus nem azért jött, hogy számon kérje. Máshol Nikodémusnak ezt mondja, hogy nem kárhoztatni jöttem a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Valóban így van, a 15. fejezetben, amikor már búcsúzik a tanítványaitól Jézus, ezt mondja a 11. versben, ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Zsida Jenőnek volt egy dolgozata, valamikor ki is jegyeztem magamnak, meg múltkor idéztem is belőle, de aztán most nem hoztam el magammal, csak úgy a saját szavaimmal fogalmazom meg, amit ő megfogalmazott, hosszasan fejtegetve, hogy az Isten nem azt várja el a követőitől, hogy folyamatosan lógjon az orruk, és állandóan sírassák őt, hanem azt akarja, hogy a belévetett bizalom és a bűnnel szembeni egyre fokozódó gyűlöletünk miatt tudjunk felszabadultan és boldogan élni ebben az egyébként pusztuló világban. Az Istennek ez az igazi szándéka. Szintén ki kellett hagynom, hát gyönyörű az a vers, csak túl hosszú, és részletet olvasni nem sok értelme van belőle. Vidám sétálás, vidám elfelejtettem a címét. Vidám kóborlás kedves kutyámmal. Lehet, hogy nem mondtam jól a címet. Elnézést. Tinti kutyáról van szó. Nem tudom, én nem írtam föl magamnak, hogy legalább. És rengeteg ilyen tájleíró verse van Dzsidának, amikor lehet érezni a verseiből az élet örömet, az élet kedvet. Most ugyan egy olyan verset fogok elmondani, amit ha Dzsida Jenő is minden dolgával tisztában lett volna, akkor valószínűleg már nem így fogalmazta volna meg, főleg az egészségügyi vonatkozásait ennek a versnek, tehát most ez nem a Bibliából vett idézet, hanem egy Dzsida vers, mert a zsíros falatok azok nem növelik meg az egészségünket, tehát az Isten nem úgy gondolja, hogy bármit tehetünk, amit akarunk, de annyira kedves, annyira sodró lendületű ez a vers, és gondoltam, hogy ezt az érzést is nem akarom kihagyni. Vidám kínálgatás keresztényi lakomán. Vegyetek s egyetek, drága barátaim. Egyetek jól, ha van mit. Vegyetek s egyetek, kövérek legyetek. Kössetek tiszta kendőt a nyakatokba bogra, s kigömbölyült vidám arccal, szép pirosan, egyétek a levest. Gyúrjátok lefelé az ízes pecsegét, zsíros falat zamatját élvezzétek. Ropogva harapjátok a hízott gyümölcsök drága húsát. Töltsetek bort, a szőlő sűrű aranylevét csurrancsátok csobogva a kristályos pohárba, és igyatok örömmel, és egyetek sokat, és igyatok sokat, és egyetek, igyatok, míg meg nem részegettek, és hangosan dalolva nem veritek az asztalt. Nem kezdtek kiabálni és csókolózni roppant kacajjal. Kedves barátaim, vidám fickók ti drágák, szívem szerettei. Ó, mert tudom, bizonnyal nem bűn örömben élni, s az Isten úgy tekintve reátok kékegéből jóságos vígmosollyal, ellágyult szívvel és félszemmel hunyorítva, ahogyan én tekintek a tej körül csatázó, ugrándozó, bolondos, lefetelő, bozontos, rubintos nyelvű, huncut, öklömnyi kiskutyákra. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbálta, arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába. Egy fül se fülelte, egy szív se szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akar gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, és a tűz is felszökken, az Úr van mögötte. Istenem, ki járt itt? Jövök szívemmel a havas hegyekből, a görbehold zöld-sárga sugara befényli halk magányos házamat. És előtte íme titkos lábnyom. Rozsdás kulcson nyiszorogva sír a zárban, de a meszelt fal ünnepi fehér, de a küszöb nedves tisztára súrolt, és furcsán csillog a kopott kilincs. Meleg fogad, és hervadó virágszak. Fakó arcképek tört szemén mosoly. A tűz dalolva és kacagva pattog a kandallón. Kirakhatott tüzet. Új olajserceg lámpásom begyében, ágyam hűs, síma gyolcsal hívogat, s nimi, öreg párnám is duzzadó és habfehér. Ágyat kivethetett. Az asztalon nyitott könyvek, füzetkék, elhintett szirmok közt derengenek, halványan, mint a félszeg kedves álmok, amiket elfelejtünk hajnalig. Különben senki. Zöld hold száll az égen, befénylik halk magányos lelkemet. És én tűnődve ülök ágyamon. Vajon ki járt itt? Istenem, ki járt itt? Megadás. Le a szomorú hangfogókkal. Nélküle miért ne zengen? Csapjon fel csengő, csattogó dal, halljak már egyszer vígzenét. Legyek már egyszer víg pacsírta, mely bízva száll az égre fel, mely könnyeit, ha mind kisírta, vidáman szívből énekel. Legyek újjongó nyári szellő, mely táncot jár a réten át, és minden kis virágra eljő, és rácsókolja hímporát. S amíg a földre fagy terül, s dél, amíg a szürke ég havaz, dalomat súgja ifjú tündér, virágfüzéres új tavasz. De nem. Maradjak őszi dalnak, a hervadásnak dalnoka. Hulló levelek, síri halmok, ne szóljak másról én soha. Az örömet ki eldalolja, lesz még a földön annyi más. Kié az élet, zengjen róla. Ami enyém, csak elmúlás. Hiába a nyugodt békés családi háttér, hiába a hit, hiába a másokért élés, a körülmények egyre kegyetlenebbek és egyre rosszabbak. És az érzékeny lelkű költőt megviseli ezek. Amikor a zsidó nép fogságba ment, amit alig-alig bírtak elviselni, nem értették, hogy az Isten miért engedte meg ezt a súlyos csapást, Jeremiás próféta könyve 29. fejezetében a prófétán keresztül a következőképpen üzent az Isten. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Nagyon sokan keresztények nem tudják felfogni, hogy az egyre romló, egyre embertelenebb, egyre kiszámíthatatlanabb világot miért engedi meg az Isten? Miért nem lép közbe? Miért nem fékezi meg a gonoszságot? Miért nem bátorítja, de miért nem menti meg az igazakat? Miért nem menti meg a szelídeket? Miért pont azokat éri, baleset, csalás áldozata lesznek, megölik őket, akit mást érdemelnének? Miért van ez az igazságtalanság? Egyfelől, ha az Isten mindig közbelépne, és mindig kiigazgatná a dolgokat, ki vágyakozna az ő országa után? Ki gondolna arra, hogy ez csak egy ideig való világ? Az örökké valót azoknak készíti az Úr, akik vele közösségre lépnek. Másfelől, Isten, aki a szabad akaratot, a szabad választás, szabad döntés képességét senkitől se vonja meg, sátántól sem, nem teheti meg, azon kívül, hogy korlátozza sátán ténykedését. Ha nem korlátozná, akkor mindent elpusztítana. De nem teheti meg, hogy ne engedje meg, hogy ki az, aki inkább e világ fejedelmének akar kedvezni. Nemrég olvastam egy szerzőtől, Moris Vendentől az egyik regéli dicséretes könyvében, hogy egy érdekes, kitalált történetet. Amerikában egy édesapa azt mondta a fiának, hogy Fiam, én most nagyon gazdag ember lettem, ezért kapsz tőlem 1 millió dollárt. De 2 feltételem van. Az első feltétel, az utolsó centig 1 éven belül el kell költened. Nem érdekel, hogy mire. Arra költöd, amire akarod. De az utolsó centig el kell költeni a pénzt. Ez az egyik feltétel. A másik, amikor elköltötted, mész a gázkamrába. Durván hangzik. Tehát gyakorlatilag Sátán ezt teszi. Adok nektek pénzt, gazdagságot, sikert, csináltok valamit, akartok. És a vége pusztulás. Csak legfeljebb sem mondja, hogy pusztulás lesz a vége. És Krisztus ezzel szemben azt mondta, hogy élet és békesség. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor a nagy mennyei küzdelemről ír a profécia, azt mondja, hogy Jézus halálakor levettetett az ördög a földre, és jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, és tombol, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Igen, ezért romlanak a dolgok. Ezért válik egyre kiszámíthatatlanabbá. És a második Timóteushoz írt levél 3. fejezetéből is hadd idézzek egy gondolatsort, bár szerintem ebben a sorozatban már nagyon sokszor idéztük ezt az igét, de annyira kézenfekvő, annyira egyértelmű, világos, és sajnos mindnyájunk számára érthető. Erre figyelmezteti fiatal munkatársát, Pál apostol, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálázatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Mindig felszoktam tenni a kérdést, amikor ezt felolvasom, aktuális ez manapság? És sajnos azt látjuk, hogy ez fokozódik. Nem csitul, ez fokozódik. És egyre általánosabb. Mi lesz? Uram, te láttad? Homlokom tele kőzúzással, vérrel. Kis lelkek köve milliószor értem, de sose dobtam mással vissza őket, mint édes, puha, krisztusi kenyérrel. Uram, te láttad? Foszlós belül volt, fehér és igaz, harag viszonzás, s békét lehelt mégis, meleg illata csupa ős poén is, s az őrjöngőnek fékező vígaz. Uram, most kérdem, a világon torz gyűlölet arat. Állok ostoros kőzápor alatt, de hogy töltsem be akkor majd ígédet, ha én nekem már kenyér sem maradt. Tekintet nélkül. Be kell látnunk, ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni. Az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak. Az ablakokból kiköpdösnek és röhögnek. 100 közbiztonsági kócpont adja ki az elfogadási parancsot. Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz. Súlyos vérező kövek. De néha röppen sóha is, szeretet is, rózsa is. És este a tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok között, hátra kötött kézzel, mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen, sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet. Emlékszünk a hegyi beszédre? Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Nem azt mondta, hogy ne szolgáljatok két úrnak, mert sajnos nagyon sok ember szolgál két úrnak, hanem azt mondta Jézus, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Nem lehet az, hogy egyiknek is, másiknak is. Ez nem fog működni. Volt egy barátom, Angliában élt, a hippi mozgalom nagy vezéregyénisége volt a maga városában, Londonban. Rockzenekarokat szervezett, ilyen derékigérő, hosszú haja volt, fiú, kábítószer, minden, mi létezik az életében meg volt. Aztán egyszer a Scotland Yard lecsukta volna kábítószer birtoklás miatt, de látták, hogy tulajdonképpen egy normális gyerek lenne, csak hát nagyon kisiklott az élete, és próbaidőre felfüggesztették, de elküldték egy munkahelyre. Életében nem dolgozott addig még. Elkerült a munkahelyre, és ott találkozott valakivel, aki éppen akkor készült a felnőtt keresztségére, és beszédbe elegyedtek. És az adott neki egy Bibliát. Mondta, hogy ezt olvasgass. Addig ő buddhista volt, így hitte magáról. Azt mondta, hogy az első alkalom, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, az úgy történt, hogy bement a kedvenc sörözőjébe, kikért egy korsó sört, meg kirakta a Bibliát az asztalra, és akkor beleívott a sörbe, aztán betudta a szemét, fölcsapta a Bibliát, odarakta az ujját, megnézte. Nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Itt a sör, ez egyik úr, a másik úr meg a Biblia. Aztán becsuktam a Bibliát, és megittam a sört. Aztán persze sok mindenen átment, és aztán olyan is volt, amikor már minden szer elfogyott otthon, mert azért közben mindig csak cserkészett valamit magának, mert nem bírta ki, hogy belehalt volna, hogyha nincs. És tudta, hogy bele fog halni, de azt mondta, hogy többet nem. Én az Úrnak akarok szolgálni, mikor már egy kicsit jobban megismerte. Én többet nem. Inkább meghalok, de én többet szert nem szervek magamnak. Szépen megmosakodott, nagyjából rendbe tette a szobáját, lefeküdt az ágyra, gondolta, hogy nem, mert úgyse kell fel többet. A kábítószereseknek iszonyatos az elgomási tünetük. Hát az komoly orvosi szakellátás kell ahhoz, hogy ne történjen akár haláleset belőle. Elaludt. És reggel fölébredt, és úgy érezte, hogy nem fáj semmije. Szóval biztos túladó voltam magam előző nap. Mi mindig hat. Aztán másnap se, és harmadnap se. És később, amikor már lelkész lett, megszabadult teljesen a szertől. Elmondta orvos barátainak, azt mondták, hogy te képzelődtél, ilyen nincs. Ez biológiailag lehetetlen. Igen, vele megtörtént. Hogy kár volt-e becsukni először a Bibliát, vagy nem, őszinte volt. De utána megtalálta a Biblia Krisztusát. De visszatérve a zsidó Jenőhöz. Ketté tört óda a szerelemhez. Illatfüsttől májusi orgonákról. Ablakom kitárva, s az álmos este verseket súg tollam alá te hozzád, drága szerelmem. Áldott vándortársam az úton, űrmös esztendők ízében, egyetlen édes. Téged ünnepellek, e földre szállott Istenek estjén. Téged ünnepellek, igaz beszédű szádat és komoly szemedet, magasztos homlokod fölött a derengve fénylő glória ívét, száz elejtett jó szavadat, betéző, gömbölyű kezed puha reszketését, titkos testedet, lobogó tüzes bor míves edényét, eljövendő magzatodat, kiben betelve látom földi terveimet, s ki szédült ujjongással bontja ki lelke szárnyát apja dalára. Hirtelen megrezzen a tollam. Eltört versszakok rút romjai közt botorkál. Alvilági zaj, sipító suhancraj csörtet az utcán. Falnaptáron rőt betűvel rikácsol, hősök napja van. Katonák sietnek dobbanó tömör szakaszokban, égő fátyasorokkal. Folytó füstöt verve a szél, s a kürtök résztorkán recsegve rikolt az orkán. Döngve jönnek és dübörögve mennek, villog a fegyver. S szinte hallom. Messze kihalt mezőkön, sírok alján. Boldogan összekattam millió hős állkapocs. Ó, milyen jók vagytok a földön, emberek, hogy így kegyes áldozattal ünnepeltek minket e május éjjel. S látni kezdek. Jönnek a bonka bénák, özvegyek, árvák, s minden rangú nyűt nyomorultak. Arcuk elmeredve bámul a fátya vérszín záporába, míg tenyerük viharzó tapsra verődik. S látni kezdek. Felszakad egy sötétlő sírböröngye messze Galíciában. Nagybátyám dolmányos alakja kel ki. Imbolyog, indul. Félig porlat kék szeme tágra nyílik. Átjukasztott roncs tüdejére kélyes budgyanással ömlik az áradó friss orgonaillat. Így csukom be ablakomat. Szerelmem. Így ülök zöld lámpasugárban árván, s így zaklatlak furcsa, nehéz sejtelmű balsoraimmal, mert lüktetve fáj a fejem, szívemre nyilkos kétkedés nehezül. Mi célja? Mondd! Mi célja van szerelemnek itt és másfele bárhol? Mondd, hol biztos nászörömünk vetése és kalászos dús aratása? Merre? Vértengertől mely sziget édenébe rejtsük a bölcsőt? Némán bujkáló gonoszak vigyorgó gyűrűjében érzem a lelkemet most. S téged, édes elvetemült bírák közt, látlak elesni. Hajnalunk nem szép mosolyodra pirkat, s alkonyunk lehull, mielőtt kívánnám. Mások által vert sineken sötétbe siklik a sorsunk. Holnap biztos hős leszek én is, annyi rothadó testvérzetem árnyölében, s biztos éppen így menetelnek omló fáklyatüzekkel, hős fiunk emlékezetére is majd. Még meg sem fogant kicsin gyermekünkért. Elnémult a trombita. Messze. Mintha égne. Amikor Jézus ott állt Pilátus előtt, és Pilátus arról faggatta, hogy valóban királye, és hol van az ő országa, akkor Jézus ezt a választ adta neki, hogy az én országom nem e világból való. Ez egy másik helyszín. Péter apostol a második levelében, hiszen Péter apostol kortársainak is rendkívül nehéz körülményei voltak, hogy ekkor már a császári Róma egyre jobban zuhant össze, egyre erkölcselebb, egyre durvább, egyre elvadultabb volt, és a keresztényeket külön üldözték még. És Péter apostol ezzel bátorítja, vígasztalja hittestvéreit. Harmadik fejezet, 9. verse. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Jézus nem játszani akar velünk, hogy hagyja, hogy még jobban duruljanak el a helyzetek. Mert azt akar, hogy minél több ember bízzon benne, és minél több ember vágyakozva várja az ő visszatérését, ami az övéinek szabadulás lesz a világ történelmének a vége, és majd ezer év múlva az ítélete. De aki az Úrban bízik, annak Jézus második eljövetele szabadulás. Hogy tovább olvasom, a 13. versben ezt mondja, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. És rengeteg profécia, és Jézusnak az összes bizonysága erről szól. Jönni fog. Jönni fog, és lezárja a szenvedés történelmét. És utána az újjáteremtett földön új jeget és új földet várunk. Péter egyébként Ézsaiástól idézett. Már ott élhetnek örökké azok, minden szenvedés, fájdalom, bűn és halál nélkül, akik Krisztus mellett döntöttek. Közeleg az emberfia. Tudom, hogy közeleg már a jó emberfia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sosem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az angyal, és megjelenik a csillag, és tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, a petrollámpák frakkos császárai, és könnyen a szemükben letérdelnek elé, mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb részen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az utat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét, megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt, legsajgóbb szavait, és mosolyogni fog, és kék-fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő, minden bizonnyal eljön. Pilinszky 1963. november 25-én az Új Emberben a következőket írta. Megrendítő Isten arcán a változás, amikor lehajol értünk. Fölséges tartózkodása fölfoghatatlan drámába csap át, melynek kohójában a legsúlyosabb kérdések üzzanak, a bűn, a szabad akarat, Isten mindenhatóságának, Jézus megtestesülésének és áldozatának titkai. E naptól fogva atyánk áldozati báránya neve, egy közülünk, sőt, aki legeslegelesettebbet befogadja házába, őt fogadja be. Így siet segítségére képzeletünknek, hogy kire gondoljunk, amikor rá gondolunk. Az éhezőre, a szomjazóra, a mezítelenre. Zsidának nagyon sokszor észre lehet venni a verseiben, most néhány ilyen versét fogok felolvasni, a mély együttérzését az emberek felé, hogy szinte megváltói küldetést vállal fel, nyilván jól kell ezt érteni. Valamiféle tragikus küldetést, így azonosul Jézus szenvedésével, hogy az ő életében is milyen szenvedés a magány, de az elmagányosodott ember léte, az emberek közötti ellentét, a szeretet hiány, és hogy mekkora szükség lenne Krisztusban valóban egyé lennünk. Drótok között. hálózó drót felett megakadt testemet nem veszi észre. Áramtűz aranyoz, rángat és villanyoz, nem veszi észre. Vergődök, remegek, mint lázas betegek, nem veszik észre. Mélységes rögökre vérezek pörögve, nem veszik észre. Ordítok, mint a vad. Mindenki elhalad. Nem veszik észre. Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre. Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késés jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órán üldögéltem a kocsárdi váróteremben. Nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mindki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, a sors elől szökve, mégis szembe sorssal, és finom ideggel érzi messziről nyomálni a vonzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul, tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani jó meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról. Végig csurogtak gyűrött arcomon. Út a Kálváriára. Reszkető enyhe fény sugárzik. Egy felhő lassúdan megyen. A lélek fáj, a fény sugárzik. Valaki pallag a hegyen. Hűs homlokáról fény sugárzik, s szemét lehúnya. Úr legyen. Elszállt szerelem illatától kövér és fűszeres a lég. Halott szerelem illatából soha, de soha sem elég. Bomló szerelem illatából sejti a szív, hogy itt a vég. A seb szép csöndesen begyógyult. Ó, angyalok, búskék szeme! A seb már nem sajog, begyógyult. Ó, halkan búgó mézen! A seb már réges rég begyógyult, és mintha mégis vérzene. Valaki lépked, felfelé tart, bozót közt vígmadársereg. Valaki lassan felfelé tart, tövisről vérharmat csepeg. Valaki fel a csúcs felé tart, hogy önmagát feszítse meg. Lássuk, vajon itt. Lássuk, vajon itt a habos verejték, s jajgatások rettenetes hevében, véres arcú rémületek között is, úr-e a szellem. Megkínozva 100 harapófogóval, rá tudnék-e még mosolyogni csöndes révedéssel régi görög hegyekre, s zengeni ritmust. Drága múzsa, hajdani boldog esték, Daphnis és Chloe derűsen patakzó szép szerelme, árad a tenger, tenger tiszta szelével. Mindig vágytam délre, mióta élek, úgy kószálni Athosz ezüstös ormán, és a porló Akropolisz kövére hajtani főmet. Boldog lennék már, de zokogva boldog. bárha eljutnék rogyadozva, mászva, bús, beteg szobán napos ablakáig. Ez se lehet már. Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, és benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyóban legyen sok a hal, az erdőben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik szemembe kacagtak, mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. És legyenek áldottak a szöszke fiúk, akik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal játszanak. Köszönöm szépen a figyelmet!